Na, figyeljetek, olyan történetet fogunk most elővenni a Bibliából, amit lehet, hogy még nem is olvastál, vagy nem tudtad, hogy ott van. Kettő királyokban fogunk ácsingózni, Ószövetség, a harmadik fejezet. De mielőtt még olvasnánk, tehát az elvárásokról és a várakozásról szeretnék ma délelőtt nektek beszélni. Elvárás és várakozás Isten céljait illetően. Hogy Isten milyen életet szán nekünk, és minden embernek. És hallottam ezt, valaki azt mondta, hogy az én élet filozófiám, hogy reméld a legjobbat, várd a legrosszabbat. Hát mondom, ez milyen élet filozófia már, hát nem optimista, legfinomabban szólva sem, amikor a legrosszabbat várom. Tehát, és akkor lehet valaki azt mondja, oké, Balú, akkor tehát értem én, hogy legyünk elégedettek, de nem könnyen túl nagy elvárásaink legyenek, mert ha túl nagy elvárásaink vannak, akkor túl nagy csalódásaink lesznek, ugye, és az ember meg úgy rendezi be az életét mindig, hogy úgy próbálja, hogy ne érjék csalódások. Ne érjék kudarcok, ne érjék fájdalmak. És, de az én kérdésem az az, hogy Jézus azért halt meg értünk a kereszten, hogy egy ilyen életet éljünk. Ahol minél alacsonyabb elvárásunk legyen, hogy reméljük a legjobbat, és aztán várjuk a legrosszabbat. Vagy, tehát mit mond arról Isten, hogyha én így élem az életemet, egy alacsony elvárással, egy alacsony szinten. Tehát mit mond arról az életem Isten jóságáról és Jézus munkájára a kereszten, hogyha a legrosszabbat várom az életben? Vagy minél rosszabbat várom. Nem várom a jót, meg nem várom a szuper dolgokat, mert hát ez úgyis elérhetetlen. És ha meg elérhetetlen, de várom, akkor meg úgyis csak csalódni fogok. És ezt meg nem akarom. Úgyhogy az emberek, mindegy, hogy hívő vagy nem hívő, egy ilyen szakadékban élik az életüket, hogy van egy, ez úgy hívom, hogy ez elvárás szakadék, hogy amikor a tapasztalatom nem éri fel az elvárásomat, tehát van egy tapasztalatom, élem az életem, ez a tapasztalatom, van egy elvárásom, hogy itt szeretném élni, és aztán a kettő között van egy szakadék, ugye? Tehát itt élem, itt szeretném, itt ez lehet anyagilag, az elmémben mindig, az álmaimban, vagy a napjaim, ez motivál. De itt élem, van egy szakadék. Házasságom itt van, itt szeretném, van egy szakadék. A tanulmányi eredményem az iskolában itt van, itt szeretném, vagy ezt szeretnék majd lenni. Vagy a munkahelyi kapcsolatok, vagy a munkahelyen a karrierem, vagy akármi. Itt van, és itt szeretném. És a kettő között van egy szakadék. És ez az a szakadék, ami a csalódást okozza igazából az életünkben. A kettő közti különbség. És mi a válasz az embernek? Hát ezzel nem tudok változtatni. Úgyhogy ezt változtatom. És akkor egy szintre hozom. És akkor nincs az, hogy Uram, szükségem van rád, nincs az, hogy én növekedhetnék, nincs az, hogy van ennél több ebben az életben, a java még hátra van, hanem csak egy ilyen zombi élet. Zombi élet, ahol csak újabb és újabb területek ütik fel a fejüket az életemben, amit lejjebb kell hoznom. És igazából idegesít, amikor látok embereket, akiknek magasabb szinten van az élete. Különböző területeken. Úgyhogy ez tényleg egy ilyen vegetálós élet, vagy még rosszabb. Tehát egy önpusztító, sőt az ilyen ember körül lévő emberek is pusztulnak. Tehát, de én hiszem azt, hogy Isten ezzel a mai üzenettel azt akarja, hogy emeljük fel nyugodtan az elvárás szintünket. Mert a kettő közti különbséget ő fogja feltölteni. Ő fogja feltölteni. Tehát legyen az az elvárási szintünk, amit Isten lát az életünkben, és amire ő vágyik az életünkben. Legyen nyugodtan az a szint. És a kettő közti különbséget, hogy én hol vagyok, és mi Isten látása az életemre, azt majd ő fogja feltölteni és betölteni. És meg fogja tenni. Meg fogja tenni. Mert Isten akarja feltölteni ezt a szakadékot. Ja, úgyhogy bizony, emberek csalódást okoznak, mert sokszor az van, hogy van a különbség, és azt gondoljuk, hogy majd emberek fogják feltölteni ezt a szakadékot. Vagy egy munka fogja feltölteni ezt a szakadékot, vagy egy lehetőség fogja feltölteni a szakadékot. De Isten fogja feltölteni. Hogy azt ő hogy? Azt meg majd meglátjuk, ki milyen helyzetben van. Oké? Okay? De meg vagyok győződve arról, hogy Isten fel akarja tölteni ezt. És a mai nap fel tudja tölteni ezt a szakadékot. Lehet, hogy nem a tapasztalat szinten, de azon a szinten, hogy lesz hited rá. Lesz hited rá Istenben, hogy menj előre. És ne lejjebb vidd az elvárásaidat, hanem hagyd ott, ahová Isten rakta őket számodra. Ja, úgyhogy ezért fontos ez nekünk, mert vagyunk jó néhány, akiknek nagyon lent van a várakozásunk. Nem várunk nagy dolgokat Istentől. Csak vegetálunk, próbáljuk túlélni. Már az sem elvárás, hogy szellemi vezetője legyek a családomnak. Már az sem... Nincsenek elvárásaim igazából, de hagyj emlékeztesselek egy versre a Bibliából, ami az egyik kedvencem, Efézus 3:20. Ezt sokszor említem, hogy ő többet tud megtenni, mint amire kérjük, vagy amit el tudunk képzelni. Ő többet tud megtenni. Többet. Úgyhogy itt vagyunk a sztoriban, 2 Királyok 3. Van 3 izraeli király, vagy van 3 király, nem csak izraeliek. A moábiak ellen összefognak, és elvileg ez a 3 király összefogva, ez 2 Királyok 3-ban van, elvileg simán le kéne győzzék a moábi királyt. Simán. És a 9. verstől olvassuk. Azt mondja, így hát 3 hadsereg vonult fel együtt, 3 király, Izrael, Júda és Edom királya. Emlékeztek, ez már abban az időszakban van, amikor Izrael 12 törzse 2 királyság elszakadt. Északi királyságot hívták Izraelnek, a déli királyságot Júdának, a Júda másfél törzs volt, Izrael az 10,5. És akkor hozzájuk tehát mind a kettőnek volt egy-egy királya, ehhez még csatlakozott az Edom királya is. És jöttek a moábiták, le akarták őket igázni, minden, és összefogtak. És azt mondja, azonban kerülő úton mentek Moáb felé, és 7 nap után már minden vizük elfogyott. Oké, tehát 7 nap, miért mondja azt, hogy 7 nap? 7-nek mindig egy különleges szerepe van a Bibliában, ez a teljességnek meg a tökéletességnek a száma. Ugye 7 napot kellett keringeni Jerikó körül is, Isten parancsára, nem megtámadni Jerikó városát, hanem csak tegyétek azt, amit mondok, 7-szer. 7 nap, 7-szer, és lássátok meg, hogy fogom legyőzni őket. És megtörtént. És lehet, hogy ők visszaemlékeztek arra, hogy na, itt van egy Moáb, emlékszetek még Jerikóra, hogy Józsué hogy győzte le őket, akkor csináljuk mi is ezt, hogy 7 napig megyünk ott, kavargunk össze-vissza, és nem történik semmi. Nagy a várakozásuk, hogy esetleg történik valami a Moábiakkal, Isten tesz valamit, de nem történik semmi. Oké, és sőt, már minden vizük elfogyott. Sem a hadseregnek, sem a mellük lévő lábon hajtott állatoknak nem volt ivóvize. Na most, amikor ilyesmi történik, akkor hamar Istenhez fordulsz, nem? Tehát amikor elfogy a forrás. Amikor már a létatét. Akkor hamar Istenhez fordulunk. És ők eddig Isten nélkül irányították az országukat. Hogyha megnézed előtte a sztorit. Tehát nem foglalkoztak Istennel. De amúgy nagyon magabiztosak voltak. Összefogunk, azt jól leverjük a moábiakat. Csak egy valami közbe jött, hogy elfogyott a víz. Na most mit csinálunk? Ugye? De egy valamire legyünk figyelmesek. A nehézség az jó dolog. Mert visszavisz bennünket a forráshoz, akiről már lehet, hogy rég elfeledkeztünk. Akit már rég kihagytunk a képből. Lehet, hogy amikor elfogy a víz, ez a helyzet, ez vissza fog bennünket ő hozzávinni. Úgyhogy a nehézség sokszor a legjobb dolog, ami történhet veled. Mielőtt teljesen elvesznél. Mert ha még nem mentél keresztül semmin, az nem semmi. És lehet, hogy néhányunknak még nem is volt elég az a baj, ami történt. Mert még el se kezdtünk imádkozni Istenhez. Pedig már gáz a helyzet, de még nem annyira, hogy leboruljunk Istennel, és azt mondjuk, hogy kész, elfogyott a vizem. 10. vers. Végül Izrael királya felkiáltott. Jaj! Látom már, az örökkévaló csak azért hívta ide ezt a 3 királyt, hogy kiszolgáltasson minket ellenségeinknek, a moábiaknak. Tehát, mi történik? Istent hibáztatja. Röhely. Tehát, amikor rossz dolog történik, Istent hibáztatja. Annak ellenére, hogy amikor jól mentek a dolgok, eszébe nem jutott Isten. Tehát az egész életében meg sehová be se hívta Istent. Nem kérte ki a döntéseiben a bölcsességet, a tanácsot. És eljutottak oda, hogy baj van, és amikor baj van, akkor meg Isten tehet mindenről. Gratu. És ez egy jó lecke számunkra. Akár ha azt nézzük, hogy az országunk hogy működik, hogy bevonják-e Isten bölcsességét, akár ha a családom hogy működik, bevonom-e Isten bölcsességét, és ott van ez ő jelenléte, és van fülem rá, a kapcsolatom, a házasságom, Isten alapjaim van-e, mert ha aztán baj van benne, és nem Isten alapjaim van, akkor most mit magyarázok, vagy mit csodálkozom rajta, hogy probléma van. Oké, tehát Istent a nehézség idején annyian hibáztatják, de amikor jól mennek a dolgok, akkor még megfeledkeznek róla. Ja. 11. vers. Josafát, aki egyébként egy jó király volt, ő volt Júda királya, ezt kérdezte. Nincs itt egy sem az örökkévaló profétái közül, hogy általad tanácsot kérhetnénk? Izrael királynak egyik szolgája válaszolt. Itt van velünk Elizeus, Sáfát fia, aki Illés segítője volt. Tehát magyarul, itt van velünk ez a kis mitugrász, az Elizeus. Ugye, mert a nagy név, a nagy fickó az Illés volt eddig. Ő volt az, aki rengeteg csodát tett. Isten hatalmasan használta. Tehát az Elizeus az meg egy ilyen kis futár volt neki, vagy egy segédje. És ezt mondják, hogy hát Illés volt az, aki a tüzet lehívta ott a Kármel-hegyén. Az ő szolgálatában volt az, hogy a halott feltámadt, meg mit tudom én, tehát vizet hozott, kimondott szavával, miután 3,5 évig szárazság volt, tudjátok, az a tenyérnyi felhő, és Illés imádkozott, és visszajött a víz Izraelbe. Tehát Illés volt a nagymenő. Most meg itt van ez a mitugrász, ez az Elizeus, hát jó, hát meg lehet őt kérdezni, de hát nagy reményünk nincs benne. És Elizeus szempontjából meg itt van a nagy lehetőség. Ugye? Már megvolt ekkor Elizeusnak az első csodája, de most itt van a nagy lehetőség arra, hogy ezeknek a királyoknak Isten üzenetét prédikálhatja. És megkapja a megbízást Istentől. Tehát most itt van egy szükség az országomban, de most Elizeus szempontjából mondom, most nem csak megtettem azt a csodát, amire Isten képesített egy bizonyos szituációban, hogy ha elolvassátok ott az előző fejezeteket, láthatjátok, de most végre szólhatok, a királyokhoz, szóltam azt az üzenetet, amit Isten akar nekik. Oké? És most olyan szükségben vannak egyébként, amit csak Isten tud betölteni. Tehát ezt lássuk meg, hogy egy olyan szituációban vannak ezek az emberek, ez a három király ebben a háborúban, amit csak Isten tud betölteni. Úgyhogy elgondolkodhatunk rajta, hogy milyen szükségem van, amit Isten tud csak betölteni. Tehát melyik területén vagyok olyan szükségben, ahol már tényleg minden elfogyott. Minden természeti kapaszkodó elfogyott. És csak Isten tud betölteni. Mi van a felszínes mosolyom alatt? Ugye? Tehát, mi van a felszínes mosolyom alatt? Mikor egyedül vagy, és nem kell azt mutatnod, hogy minden rendben van. Ja. Tudod, mi van a keménység felszín alatt? Mikor amúgy tök bizonytalan vagyok. De kifelé, emberek felé, meg mindenki felé keménységet mutatok. De ebből meg egy kisfiú vagyok, vagy egy kislány, aki nem tud mit kezdeni a problémájával. Ja. De lehet, hogy már rájöttél. Ha nem, akkor segítek, és Isten segít nekünk ma rájönni, hogy mi csak teszünk dolgokat, de Isten az, aki esőt tud adni. Te táncolhatsz, csinálhatod a mozdulatsorokat, de Isten az, aki esőt tud adni. Senki más. És lehet, hogy már hetedik körödet futod a házasságban, a vállalkozásodban, a szolgálatodban, és megjátszod kifelé, mert fogod a kezét, vagy mosolyogsz, vagy úgy csinálsz, mintha minden szuperül menne, de darabjaira hullik, és ezt még senki nem látja. De szét fog hullani. Ja. Lehet, hogy a meg nem bocsátás zabál föl már évek óta. És ott van a keserűség. És ezért beszéltünk a múltkor a megbocsátásról Szegeden. Mert csak Isten tud segíteni abban, hogy megbocsássunk. Embernek lehetetlen, Istennek lehetséges. Tehát magyarul nem tudom azt, hogy mire van szükséged Istentől. De Isten tudja, hogy mire van szükséged. És csak ő tud esőt adni. És ebben a helyzetben voltak ezek a királyok is. Tehát olyan szükségben voltak, hogy csak Isten tudta ezt már betölteni, senki más. És most Istenhez mennek, ugye azt látjuk, habár eddig nem foglalkoztak vele. Tehát a nehézség egy olyan helyre kényszerítette őket, ahol hát muszáj Istenben bízniuk. És hívják Elizeust, a kis mitugrászt, a zöldfülűt. 12. vers. Jósafát mondta, bizony nála van az örökkévaló beszéde. Így hát a három király, Izrael királya, Jósafát és Edom királya felkereste Elizeust. Oké, és most jön Elizeusnak a prédikációja. Nem ereszti bőlére, de elmondja, elég durva kezdés van. És egyébként valószínűleg már halottak is vannak, mert 7 napig nem volt vízük. 7 nap ebben a sivatagban. 13. vers. De Elizeus így fogadja Izrael királyát. Minek jöttél ide? Semmi közöm hozzád, ezt mondja. Menj apád és anyád prófétáihoz. Wow! Magyarul, na mi van? Na mi van? Most már jól jön Isten, mi? Eddig oda se bagoztál, rá se hederítettél, most sír a szád, és jössz Istenhez, mi? Eddig senki sem keresett. Most tele a gatya, érzed, hogy már az órod hegyesem lóg ki, azt jössz Istenhez, mi? És itt kuncsorogtok már Istennél. Nevetséges. Tehát ki akadt Elizeus? Izrael király azonban így válaszolt. Kérlek, ne utasíts el, látod, az örökkévaló azért hívott össze bennünket, ezt a három királyt és seregéket, hogy kiszolgáltasson minket a moábiaknak. Na, itt még jobban kiakad Elizeus. Na, megint a siránkozás jön, hogy Isten akar minket elpusztítani. Tehát ez azért arra megy ki a játék, hogy Isten szórakozzon velünk. És akkor 14. vers azt mondja Elizeus, az örökkévalóra, a seregek urára esküszöm, akit szolgálok, hogyha nem lennék tekintettel a harmadik jómadára, Juda királyára, Jósafátra, veled szóba sem állnék, még csak rád sem néznék. Nagyon kemény, Elizeus. Nagyon kemény. Nagyon kemény. Milyen lenne, ha így kezdeném az üzenetet, nem? Fú. Tehát volt bátorsága. És nehéz másképp beszélni, amikor Istenért beszélek. Tehát legszívesebben szép dolgokat mondanék. Útyuló, putyuló, aranyosak vagytok, cukik vagytok, Jézus miatt. Csak ez nem változtat semmin. Tehát a gyereket sem etetem anyateljel már. Én sem azt teszem. Tehát ahogy erősödik az akaratom felnőtt emberként, ugyanúgy Isten is erősödik az ő szavával felém. Ja, úgyhogy kiteszi a macskát az asztalra rendesen, úgy. Tehát lehet látni. Tehát gyerekek, hát miután próbálkoztatok a hétnapos körbejárással, Jerikónál most próbáltátok imitálni itt a pusztában a hét napot, és akkor most mi van? Elfogyott a történy? Azt hittétek, hogy a hetes szám az valami varázslatot fog hozni az életetekbe? A kis babonátok meg a trükkjeitek, amik eddig működtek, az majd menni fog? És most, hogy már elfogytak ezek a szent trükkök is, nem maradt más, csak az Úr? Ó, de sajnálok benneteket. Ne gondoljátok, hogy abban a helyzetben vagytok, hogy itt dirigálhattok nekem. Oké, tehát ez a helyzet. Ez a helyzet itt Elizeus és a királyok között. És az a helyzet, a valóság az az, hogy tényleg Isten az egyetlen remény. Tényleg ő az utolsó remény. Tehát, ha itt lenne ma Elizeus velünk, akkor azt mondaná, hogy gyerekek, Isten nem egy választható megoldás. Próbálkozom itt, próbálkozom ott, próbálkozom itt. Én véleményem. Nyakig vagyok a arban. Most már megkérdezem Istent is. Duzzogva, hogy hát hogy engedhette meg ezt az egészet Isten. Mikor végig a saját véleményemre hallgattam, vagy az ostobákra körülöttem. Nem, Isten nem a hobbim. Isten nem a szabadidőmnek a kitöltése. Isten minden. Isten minden mindenben. Isten benne van az életem minden porcikájában. Ő a menny és a földnek az ura. Nem egy opció, akire haragudhatok, megörülhetek neki. Attól függ, hogy nekem milyen érzéseim támadnak attól, amit hoz a szél. Nincs más Isten rajta kívül. Úgyhogy 15. vers. Na jól van, mondja Elizeus. Hívjátok ide hárfás zenészt. Itt van a hárfás zenészünk. Mindjárt fog majd nekünk zenélni. Tehát mi van, Elizeus? Ezek itt szomjan halnak, meg minden. Te meg itt zenei aláfestést kérsz, vagy mi a pikula van itt? Hát háttérzene kell neked itt a szolgálathoz, Elizeus. És ez nem volt szokatlan abban az időben, hogy amikor egy proféta profétált, és közölte Isten üzenetét, akkor volt egy zenész mögötte, aki zenélt. Úgyhogy jöhet a háttérzene. Hallgassuk csak meg. Tudjátok, amit szoktunk az üzenet végén. Ez olyan jól hangzik. És tehát mit csinál Elizeus? Használ egy egyszerű dolgot. Zenét. zenészt, hardware zenészt, akkor nekünk háttérzene van, mert nincs zenekarunk. De használj egy természetes dolgot arra, hogy növelje az természet felettire való érzékenységet. Oké, tehát ez nem növeli Isten jelenlétét. Nem ettől hívt, tehát nem ez a szignó, hogy most bejöhet Isten a terembe. És akkor azért hagytuk nyitva az ajtót. Jó, tehát megszólal a zene, és Jézus bejön. Tehát nem ez a lényege, nem. Hanem a fókuszunkat segíti Isten jelenlétére. Istennek az eszköze, a zenét ezt ő találta ki. A hangokat, a hanghullámokat, ez minden tőle jön. Oké, tehát Isten mindig itt van, de a zene ez képes dolgokra. Úgyhogy, stopp. Kösz. Ja. Isten másabb lett, nem? De sokszor másképp hallunk, amikor akár zenével, zene nélkül, vagy amikor érezzük, vagy megtapasztaljuk Isten jelenlétét. Másképp halljuk a dolgokat. Például. Tehát azt mondom, hogy képes vagy rá. Képes vagy rá. Sikerülni fog. Oké? Tehát itt vannak ezek a gondolatok, hogy sikerülni fog. Ne add fel. Ne add fel. Vagy amiről tegnap beszéltünk, hogy tegnap előtt, hogy történjen bármi, Isten veled van. Ne félj, mert ő veled van. Ezek jó dolgok, de hogyha megy a háttér, csak hunyd le a szemed. Hunyd le bátran. És azt mondom, hogy képes vagy rá. Sikerülni fog. Hidd el, hogy sikerülni fog. És csak arra kérlek, hogy ne add fel. Ne félj. Történjen bármi. Isten veled van. Éreztétek, hogy más volt? Más volt. Hogy segít fókuszálni Isten jelenlétére. És erre képes a zene. Ezért fontos, amikor éneklünk Isten tisztelet elején. És milyen jó lenne, nem, hogyha ez a háttérzene ott lenne az életünk minden porcikájában. Tehát mész egy unalmas munkahelyi napra, és csak bekapcsolod a háttérzenét. És teljesen megváltozik minden. Két. Tehát kecsölsz, és akkor köszönöm, Uram, annyira jó a munkahelyem. Ó, főnököm, úgy szeretem. Ne adjam föl, igen. Stopp. Vagy amikor ott vannak a gyerekek, és gyilkolják egymást, hallod a szomszéd szobán. Te anyád, te az az én anyám, nem, te. És akkor ott a hangzavar, és akkor zene. És Isten békessége. Kiárad azon a helyen, a gyerekek megölelik egymást. Édesanyám, mit szeretnél, mit tegyek? Hol segítsek, mit segítsek? Stop. Igen. Vagy amikor mosogatni kell. Zene. Ne add fel. Sikerülni fog. Uram, igen, sikerülni fog. Fantasztikus, meg tudom csinálni. Sikáljad. Odaéged, de nem baj, megoldjuk együtt. Isten veled van. Oké, tehát az inspiráció az egy fantasztikus dolog. És nagyon fontos dolog. És része az Istennel való kapcsolatunknak. Lángra gyújtja a dolgokat. És és sokszor unottan jövünk el, akár egy istentiszteletre, vagy hozzuk a csomagjainkat, rogyadozik a lábunk, és aztán inspirációt kapunk. Fellelkesedünk, belelkesedünk, és könnyű egy ilyen helyen belelkesedni, nem? Tehát jó, jó dolog, könnyű. Ez egy ilyen környezetben is. Ha már egy ilyen helyen is uncsi, akkor nagy baj van a gyülekezetben. Tehát ha már egy ilyen hely is uncsi. Vagy inkább főképp a szívem állapotában uncsi. Vagy baj, ott van. Hogyha már egy ilyen helyen is uncsi a dolog. De tudod, amikor mehet a zene. De itt vagyunk, és amikor prédikálunk, imádkozunk, és Isten igét olvassuk, és közben megy a zene, és Isten szól a szívünkhöz, megérinti a szívünket, inspirálva vagyunk, akkor így előjön belőlünk az, hogy én nagy dolgokat akarok csinálni az Úrnak. Oké, és kimegyünk, vagy ott vagyok bent, és azt mondom, én mindenkit Istenhez fogok vezetni, hogyha mondjuk egy olyan üzenet van. Vagy én szeretni fogom a feleségemet, vagy én tisztelni fogom a férjemet, és nagyon elhatározások vannak. Én bizonyságot teszek majd a munkahelyemen. És mit tudom én, tehát és bátorságot érzek, és fel vagyok lelkesülve, és megáll a zene. És kilépek az ajtón, és kus van. És csönd van. A zene kikapcsol. Mert ez az a pont, ahol az inspirációnak alkalmazássá kell válnia. Érted ezt? Ahol inspirálva lettünk, meg lettünk érintve, de most, ahogy kilépünk erről a helyről, most el kell kezdjük tenni azokat a dolgokat, amire indítva lettünk belül. El kell kezdjünk döntéseket hozni az irányba. El kell kezdjünk cselekedni az irányba, amire éreztük az erőt, a bátorítást. És ez az a pont, ahol rengeteg hívő nem vesz részt az elvárásban. Oké, mert ez az, amikor inspirálva vagyunk bent. Ez a valóság. Így jövök. Erre inspirál Isten. Erre a szintre. Kilépek az ajtón. És ebben van egy részem nekem. Istenen lehetséges. Oké, és ő az, aki be fogja tölteni. De ez kell az én döntésem. Mert rengeteg hívő megállott, hogy hát igen, de jó lenne, ha így lenne. De jó lenne, ha így lenne. Ez az. Ástunk gödröket? Nem. De ennek az üzenetnek az a címe, hogy ásd gödröt. Mert Elizeusnak a tanácsa ez lesz. Most szárazság van, de míg szárazság van, addig egy dologgal tudsz foglalkozni, hogy ásd gödröt. Azt te tudod csinálni. Az esőt majd Isten hozza. De ne szaladjunk előre. Oké, tehát mert most figyelj. Tehát most szállunk csak fel, ez még csak a bevezető volt. Úristen, meddig eszünk meg. Tehát Elizeus profétál, ott van a három király, Isten adja a szavát Elizeusnak, azok totál ki vannak száradva és szomjaznak, teljesen Istenre van szükségük, ez a helyzet most. A zene megy, Elizeus prófétál, 15. vers, B része, amikor pengetni kezdte a hárfáját, köszi hárfás. Az örökkévaló keze megérintette Elizeust. Nem tudom, ez hogy nézett ki, vagy milyen ez. Aki prófétálni kezdett, ez 16. vers, és azt mondja, ezt mondta az örökkévaló. Csináljátok sok gödröt ebben a patakmederben. Mi van? Várják a nagy szöveget. Ezt mondja az örökkévaló. Hatalmas szükségem van. Tehát élet-halál kérdés, hogy mit mond az örökkévaló? Ásatok gödröt. Tehát a királyok nem ezt akarták hallani. Nem ezt akarták hallani. Mi van? Ők egy bűvésztrükköt szerettek volna. Csiribú, csiribá, a döntéseink meg minden ellenére. Isten mindent írjon föl, és tegyen egy nagy csodát. Hogy aztán a kezén ugyanúgy éljem az életem, mint ahogy eddig, ami ideig vezetett egyébként. Tehát tegyen nagy csodát. Tegyen nagy csodát. Isten hozzon valami természetfeletti módon vizet, de ehelyett Isten munkára hívta őket. Munkára. Egy felhívást kaptak a munkára. Hogy cselekedjenek. Tehát Isten arra szólította föl őket, hogy kezdjenek el felkészülni a csodára. Tehát kezdj el felkészülni a csodára, amit majd ő hoz. Ő fogja hozni az égből. De mi nem tudunk égből vizet hozni, mi egy dolgot tudunk, gödröt ásni. Úgyhogy itt az üzenet. Csak Isten tud esőt hozni. De azt akarja, hogy te áss gödröt. Nem jó ez? Nem. De figyelj, hát Istennek semmi sem lehetetlen. Tehát Isten csodákra képes. És sokszor arra hív minket, mielőtt még a csoda megtörténik, mielőtt még ő megtenni az ő részét, hogy tegyük meg mi is a mi részünket. Petikém, elaludtál? Ráesett a keze. Úgyhogy csak arra hív, hogy ássunk gödröt. Oké, tehát a gyülekezet alapítás, ez is gödörásás. Amikor elkezdtük, vagy amikor elkezdtünk felkészülni, ez mind gödörásás volt. Elkezdtünk olyan módon csinálni dolgokat, ami nem tudtuk, hogy majd mi lesz, hogy lesz mi. Tehát Isten vezetése volt rajtunk, és csináljuk a dolgokat, ahogy csináljuk, ott, ahol ott. Mi megtesszük a magunk részét, gödröt ásunk. És Isten pedig hozta az esőt. És hozza a mai napig az esőt. Aki tehát felkészülés Isten csodájára. Vagy tehát a hitről néhány szó. Tehát amikor gödröket ásunk, fogalmunk sincs, hogy honnan fog jönni az eső. Nem? Tehát ebben az eset, most ásunk gödröt. Hát jó. Tehát például, amikor imádkozol a gyerekért, hogy ne menjen rossz irányba, ne menjen rossz társaságba, akkor nem szabad, hogy feladjam. Még akkor is, amikor esetleg tényleg rossz irányba megy el, és hoz rossz döntéseket. Tinédzser korában van. Nem adhatom fel. Imádkoznom kell érte, és szeretnem őt. Ezzel ások gödröt az ő életében. Amikor Isten majd őt megszólítja személyesen, és ad esőt, akkor ott lesznek gödrök. Vagy, tudod, amikor én megtértem. Anyu 2 évig járt előttem gyülekezetben. Én éltem az életem úgy, ahogy tudjátok. És én ellenálltam. De ő folyamatosan ásta a gödröket. És ásta. És imádkozott, és szeretett, és elfogadott. És azzal például, hogy hozzuk a gyerekeket a gyülekezetbe, azzal, hogy még kell, korán kell, nem baj, megyünk, ez az életünk. Ő az első. Nem hagyjuk, hogy otthon legyen, és azt csinálja, amit akarjon, mert azzal azt tanítjuk, hogy majd az életben, amikor majd komoly problémák lesznek, akkor az Isten legyen az utolsó megoldásodban. Nem. Ez fontos. megyünk. És ahogy hozzuk őket, és ahogy mi tanítjuk itt a gyülekezetben, de aztán ahogy te is tanítod az élet különböző szituációin keresztül, gödröket ásunk. És még meg sincsenek térve akár, de már gödröket ásunk. Már tudnak igéket a Bibliából, amik gödrök. Nincsenek megtérve, de már tudnak akár aranymondásokat. És ezek gödrök, amiket Isten majd megtölt. És lehet, hogy tinédzser lesz, és tényleg elmegy egy görbe útra. Én nem sírt akarok neki ásni, nem gödröt. Amit Isten föl tud tölteni. Majd amikor eljön ez a pont. Úgyhogy nem adhatom fel. Szeretjük őket, türelmesek vagyunk, és gödröt ásunk. Ja, úgyhogy tudod, szülőként lehet, hogy úgy tűnik, hogy nem működik a dolog, amit csinálunk velük. Lehet, hogy nem értékelik. De az üzenet az ma az, hogy ne add fel. Ne add fel. Csak ásd a gödröt. Ne hagyd abba. Ásd gödröt, fontos az, amit csinálsz, és számít. Ja, úgyhogy itt jön a kérdés, amit föltehetünk, hogy az életem melyik területén akar Isten, hogy gödröt ássak? Most éppen melyik az a terület, ahol tényleg ilyen szomjúság van, tehát ilyen éhhalál szomjúság. Tehát hol van szükség tényleg arra, hogy Isten küldje az áldását? És ha erre van egy válaszod, hogy melyik terület, akkor csak azt akarom mondani, hogy ez a hitnek az új területe az életedben. A hit új területe, amire ráléphetsz. És nem látás által fogsz ott lenni most, hanem hit által. És ez egy olyan terület lesz, ahol még lehet, hogy nem is jártál. Ezen a területen hit. Hit szerint. Aki már a hit, az nem csak egy vágyakozás, hogy bár csak úgy lenne, vagy hát reménykedem, hanem ó Isten, adj esőt, lesz, ami lesz. És te fogsz itt adni esőt. Oké, tehát szép és jó dolog az, amikor azt mondjuk, hogy ó Isten, áld meg a gyerekemet. Mi van, ha te áldanád a gyerekedet? Tehát nem, én hátradőlök, áld meg a gyerekemet. Majd Isten. Nem, Isten azt mondja, ásd gödröt, te áld a gyereket. Te beszélj úgy vele, te kezeld úgy, te törődj úgy vele, szeresd őt szőröstől, bőröstől, áldjad a gyereket. Kezd el, az élet és halál hatalma nyelvben van. Kezd el áldani a gyereket. Ez a gödörásás. Hogy ó Isten, gyógyítsd meg a házasságomat. És akkor várom, hogy Isten meggyógyítsa a házasságomat. Vagy a kapcsolatomat. Ez az idiótaság. Tudod, törődni az ő szükségeivel. Megkérdezni, hogy mik az ő szükségei, és azt csinálni. De ez kölcsönösen. Tehát, hogy én lépjek benne. Ha randizni, akkor elviszem randizni. Ha tudod, tehát legyen vonzóbb a hozzáállásom, nekem is, neki is. Tehát, hogyha akarjuk, hogy ez a kapcsolat jobb legyen, akkor oda kell tegyük magunkat. Nem majd Isten csinál valamit tőlünk függetlenül, ilyen nincs. Gödröket kell ásnunk. Gödröket kell ásni. Odafigyelni a feleségemre, a feleségem tisztességesen beszéljen velem. Kölcsönösen gödröket ásunk. És a kapcsolatunk az növekedni fog. Ugye, vagy a szokásos szöveg. Úrám, tedd rendbe az asszonyt. Csinálj valamit az asszonnyal. És Isten válasz az az, hogy Balú, vannak gödrök, amiket benned kell ássak. Nem ő benne. És nem őt kell rendbe tenni, hanem engem. És az én szívemet kell megváltoztatnia. Úgyhogy nagyok vagyunk az eső dologgal. Küldj esőt, küldj áldást, küldj húzatot, küldj gyógyulást, mindent küldje. Küldje, Uram, csodát. Tudod, gyógyulást akarsz? Mi lenne, ha egészségesebben élnél? Például, ez is egy gödörásás, hogy egészségesebben él az ember. Most magamnak prédikálok ezzel. Tehát, akár evésben, vagy pihenésben. Ja. Tehát ez a fajta prédikálás nem népszerű. Miért? Azért, mert túl gyakorlati, ugye nem szellemi, mondják sokan. Nem. Túl gyakorlati, ezért nem mély. Igen. Sorry. Tehát szeretünk felfelé bambulni, úgyhogy majd Isten csodát tesz, és közben tehetetlenül ülünk szomjan halva. Mert nem ásunk, nincs gödör, ahová mehetne az eső. Tehát, Uram, hozz rendbe az anyagi életemet! Oké. Mi lenne, elkezdenéd azzal, hogy odaadod, ami az enyém? Az egészet tőlem kaptad. Tehát igazából csak az enyémből adsz vissza egy picit. De mi lenne, ha ezt a szív dolgot először lerendeznénk, hogy tudsz bennem bízni? Anyagilag. A tizedet illetően. Először. Tehát, hogy segítsek az anyagi területen, ha ezt az első számú instrukciót nem vagy hajlandó megtenni? Tehát akkor hogy? Akkor mit majd mondok, akkor azt majd a többit teszed, vagy hogy lesz ez? Ha az elsőt nem. Tehát hogy adjak további instrukciókat ezen a területen? Tehát nem értem pontosan az instrukcióidat, Uram. Nem kell, hogy mindent megérts egyszerre. Csak engedelmeskedj. Lépésről lépésre, tedd meg a következőt. És lehet, hogy pár lépés múlva fogod érteni ezeket az előző lépéseket, de most csak egyszerűen azért kell lépned és engedelmeskedned, hogy, mert bízol az én szavamban, hogy az, aki mondta neked. Az, aki egyszer már bizonyított, hogy meghalt érted a kereszten. Az nem fog olyat mondani, amiben csalatkozni fogsz. És majd megérted. És sokszor itt úsznak el a dolgok, hogy nem értjük. És ezért nem engedelmeskedünk. De hol van értelme gödröt ásni a szárazságban? Hol? Nincs értelme gödörásás egy szárazságban. Minek? Felesleges. A legutolsó dolog, amit az ember tesz, egy szárazság. Ide egy gödröt ás. Mert az még plusz meló, tehát még többet fogok izzadni, tehát még hamarabb kiszáradok és beledöglök. Vagy a gödör ásása számomra a saját síromnak az ásása lesz. Tehát a végén így beledőlhetek arca. Ja, úgyhogy a gödör ásás az tényleg ciki, ha nem működik. Például, ha körbe mentek volna Jerikó körül 7-szer, csinálva azt, amit Isten mondott, és nem dőlt volna össze. Az elég ciki lett volna. De működött. Nem azért, mert úgy trappoltak és összeomlott, hanem azért, mert Isten omlasztotta össze ezt a Jerikót. Ha ő összerakta ezt az egész földet, akkor egy olyan hatalmas várat, azt hiszem, hogy 30 méter vastag volt a fala, tehát két hatalmas, széles szekérkocsi megrakva tudott menni párhuzamosan a falon. Ez egy hihetetlen széles fal volt. Tehát Isten össze tudta ezt omlasztani. Nem azért, mert ritmusosan gyalogoltak, és a rezonancia meg minden összeomlasztott. Nem, Isten összeomlasztotta. Ők megtették, amit kért tőlük Isten, Isten meg megtette maga részét. És tudod, lehet, hogy hülyén hangzik az, hogy kezdjünk gyülekezetet, még egy második gyülekezetet, vagy hülyén hangzott 3 éve, vagy majd hülyén hangzik 1 év múlva, 2 év múlva, hogy kezdjünk még egy gyülekezetet, és nevetnek rajta, és de egy városban 2 gyülekezet, egy városban 3 gyülekezet, egy városban 4 gyülekezet, vagy 5, ekkora butaság. Mi meg csak ásunk tovább, ásunk a csapatemet, te érdekel, nekünk Isten mondta, hogy esőt ad, kell több. Mert az emberek jönni fognak. Emberek meg fognak térni, mert Isten akarata az, hogy minden ember üdvözüljön. Úgyhogy mi ássunk, ássuk. És a hit az továbbás. Még ha röhögnek rajta, vagy cikizik is, hogy ez lehetetlen. Mindenki rajomlet rá. Nem, mi ásni fogunk. És lehet, hogy régóta ásol már. Lehet. Tehát lehet, hogy már például, csak személyes szinten, lehet, hogy már sokszor meghívtál valakit a gyülekezetbe. És nem jött el. És csalódsz miatta. És, vagy lehet, hogy régóta fektetsz valakinek az életébe, és hogy nem látod a foganatját. De nem baj, hívd el újra. Hívd el újra, és hívd el újra. Isten meg tudja változtatni a szívét. Ezt csak ássuk a gödröt, hitben. És Isten megteszi a csodát. Oké, nem a zene, nem a prédikátor, nem a gyülekezet. Isten képes használni nagyon egyszerű dolgokat, hogy Isten szívet, vagy egy emberi szívet megfordítson. És magához fordítson. Egy meghívás. Csak egy meghívás. Gyere el velem. És előkészíti a Krisztussal való találkozásra. Úgyhogy Isten megígérte, ha te ásod a gödröt, én küldöm az esőt. És egyébként a gyülekezetben ezt csináljuk. A különböző szolgálatok, ez mind gödörásás. Tehát gyerekszolgálat, üdvözlés, a kávésasztal, a kenyérosztásunk, vagy az élmiszerosztásunk, a takarítás, a zene, a teremnek a rendezése, vagy be nem rendezése. Mert ez még egy olyan terület, ami vagy megtörténik, vagy nem, mert nincs még rá szolgálat, vagy szolgálók még nincsenek rá. Aki éppen észreveszi, hogy rendetlenség van, az reggel rendet csinál. De jó lenne egy ilyen szolgálat is a gyülibe. Vagy talán, ha lesz könyves, azt. Tehát ezek minden szolgálat egy gödörásás. Hogy aztán ezeken keresztül, és ezeket felhasználva Isten megérintsen szíveket. Ahová ő a jelenlétét, ahová ő az esőt adja. Ja, úgyhogy nagyon hálás vagyok értetek, mint gödörások. Nagyon jók vagytok. Tényleg. És sokan csak jönnek, és csak az esőt akarják, de azok, akik a gödröt ássák, akik gödröt ássák, azok nem elvárják Istentől, hogy ő mozduljon a gyülekezetben, hanem része is vagy annak. Amit Isten meg tud tölteni, meg tud eleveníteni. Ja. És ez tök jó. Ez tök jó. Na, úgyhogy figyeljetek, Isten a minden kegyelem Istene, és ezt tényleg minden kegyelem Istene. Az üdvösségünket nem érdemelhetjük ki, teljesen ingyen van, nem kell érte megdolgozni, nem kell érte fizetni, de ha azt akarom, hogy Isten különlegesen használjon, ha azt akarom, hogy Isten örömmel ott legyen az életemben, ha azt akarom, hogy tényleg Isten jelenléte megtapasztalható legyen, akkor bizony gödröt kell ássunk. Gödröket kell ássunk. Az kerülni fog valamiben. Tehát ásni kell a gödröket. Tényleg Isten nem egy ilyen kis pelenkás angyalka a felhő tetején. A kupidó, vagy hogy hívják ezt. Aki... ott van a hálószobád ajtajában, és küldözgeti a különböző nyilakat. Adunk neki egy látást. Ting! Adunk neki kitartást. Ting! Nem így működik. Uram, adj örömet! És akkor jön a kupidó. Ting! És akkor örülök. Nem. Ha akarod az örömet, akkor örvendezz! Ne a melankolikus zenét hallgasd, ne a borzasztó brazil sorozatokat nézd, ahol állandóan csalódnak, meg szomorkodnak, meg átverik egymást, hanem kezdjünk el hálát adni dolgokért, az apró dolgokért is hálát adni, és örömöt fogok tapasztalni. Örvendezzünk. Minek várni Istenre olyas valamiben, ami már az enyém? Amikor már megkaptam. De hát ott van például a dicséret, nem kapok belőle semmit. Nem is tudtam, hogy amikor együtt éneklünk, abban nekem kéne kaptam valamit. Az inkább az én szívem kiáradása Isten felé. Nem Isten a király, aki méltó minden dicséretre? Ja. Tehát amikor együtt vagyunk, mi adunk valamit neki, amit tudunk mi adni, mert mi igazából nem tudjuk ott teljesebbé tenni, vagy örvendetesebbé, de valamit vissza tudunk adni, amit kaptunk. És ez talán az, hogy őt dicsérjük. Tehát melankolikusan, puffogva ott ülök az Isten tiszteleten, zsörtölődöm magamban, és azon tűnődöm, hogy miért nem áld meg Isten. Miért nem szabadít meg Isten a függőségemtől? Miért nem tesz csodákat az életemben? Miért nem változom? Örvendez. Adj hálát Istennek azért, ami van. Tényleg ne várjunk Istenre. Azzal kapcsolatosan, amit már nekünk adott. És ez volt Elizeusnak az üzenete. Ha esőt akarsz, kezdjetek el ásni. Például, ha egyedülálló vagyok, akkor nem azon morfondírozom, hogy megtaláljam a megfelelőt, hanem azon morfondírozom, hogyan legyek én a megfelelő. Mert azzal, hogyha valaki megkap engem ebben az állapotomban, amiben vagyok, szegény valaki. Tényleg ezt akarod? Számára ez a legjobb? Csibó? A legtöbb mi adható? Tényleg meg akarod nyomorítani annak a lánynak az életét? Vagy férfinak az életét? Nem. Én akarok egyre alkalmasabbá válni arra a kapcsolatra. És ezen morfondolizni. Amíg aztán bele nem botlom. Abba a lányba, vagy abba a fiúba. És voltam már kimerült az ásásban, kiszáradtam már belül az ásás közben is, de erre jöttem rá, hogy Isten már ma munkálkodik a holnapon. Tehát ő már látja a holnapomat is, a holnap utánomat is, úgyhogy én nem fogok aggódni a máért. Csak csinálom azt, ami ma a dolgom, és tudom, hogy ő holnap is gondoskodik. És ez a hit természete, hogy tudunk Istenben bízni ma. Nem aggódni a holnapon. Ő ismeri már a holnapot, és hűséges volt tegnap, hűséges ma, úgyhogy holnap is hűséges lesz. Úgyhogy milyen gödröt kell ásnunk? Nem fogja Isten rendbe tenni a kapcsolatomat valakivel, tehát nem várhatok arra, hogy majd ő, mert akkor 20 év múlva is várhatom. Nem, Isten azt akar, hogy mondj valamit, tégy valamit, mutass ki valamit, valami hitbeli dolgot, egy bizalmadat, a hitedet Istenben. És nem az alapján, amit most látsz, vagy érzel, hanem amit tudsz Istenről. Úgyhogy ne adjuk fel az ásást, jó? Ne adjuk fel. Tehát Isten küldeni fogja az esőt. Semmi nem lehetetlen neki. Minden lehetséges. Úgyhogy ne várj tovább. Kezdj el hitben lépni, lépéseket tenni, mintha már megtette volna. Oké? Úgyhogy most jöhet a zene. 17. vers. Szóval nem lesz sem szél, sem eső, és ez a hit. A nem látható dolgokról van meggyőződés. Oké? Tehát nem kell látnod csak azért, hogy elhidd. Tehát nem kell látnod azért, hogy elhidd azt, amit mond Isten. Nem kell látnod még. Oké? Tehát nem kell látnod a felhőket azért, hogy gödröt ás. Nem kell. Nem kell érezned semmit, csak kezdj ásni, és majd az érzelmek csatlakoznak. Nem kell bizonyíték ahhoz, hogy engedelmeskedjek, amikor Isten szól hozzám, hogy tegyek valamit. A bizonyíték az majd az engedelmesség után meg fog érkezni. Oké, ez a hit terület, ez a hit természete. Kilépsz, és utána jön a hullám, meg jön a szél, de Jézus azt mondja, hogy gyere, 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 gyere. És aztán megtelik a meder, megtelik vízzel. ki, azt mondja, nem lesz sem szél, sem eső. Mégis megtelik az egész meder vízzel. Azt mondta Isten Elizeuson keresztül, hogy nem lesz sem szél, sem eső. Tehát semmi külső jel, ami elvileg azt mutatná, hogy itt eső lesz, vagy víz lesz, hogy ezek a gödrök megtelnek. De azt mondja, de mégis meg fog telni az egész meder vízzel, ihattok bőven belőle ti is, és meg az állataitok is. 18. vers. De még ez is csekélység az örökkévaló számára. Ezen felül még a moábiakat is kiszolgáltatja nektek. Tehát még az ellenség is rá fog faragni. 19. Elfoglaljátok majd megerősített városaikat, minden fontosabb várost, kivágjátok a hasznos fákat, betömitek forrásaikat, és köveket szórtok szántóföldjékre. Más szóval azt mondja, hogy győztesek vagytok. Most, mikor itt kínlódtok, hogy vízre van szükségetek, ha nincs, akkor meghalok, már most csak szólok, hogy győztesek vagytok. Nem csak, hogy tele lesz a meder vízzel, az állataitok is inni fognak. És még az ellenségeitek is le lesz győzve. Csak kezdjék gödröt ásni. Kezdjék gödröt ásni. Tehát Isten úgy beszél itt, mintha múlt időben történtek volna a dolgok. Mert ő már látja a holnapot, a jövő hetet, a következő évet. Tehát akkor miért kell féljek bármitől is? Miért kell félni? Tehet bármit az ördög, ha Isten Isten? Semmit. Ő az, aki lehetségesíti lehetetlent, és ez az a helyzet, ahol nyilvánvaló lesz, hogy nem én csináltam itt bármit, hanem Isten volt. És 20. vers, másnap reggel, az ételáldozat idején Edom felől hirtelen vízáradat jött, és elöntötte az egész vidéket. Itt nem volt se szél, se felhő, egy vízáradat jött. És azt gondoltam eddig, hogy ők kiásták a gödröket, és aztán Isten elküldte az esőt. De azt mondja, hogy másnap reggel. Mit jelent ez, hogy másnap reggel? Figyeljetek, akkor nem voltak markolók, hogy este ásunk jó nagy gödröket. Pár óra markoló munka, és megvannak a gödreink. Kérted, ha mindenki... Tehát... Nem. Tehát itt mindenkinek keményen kellett dolgoznia egész éjjel. Keményen dolgozott mindenki egész éjjel. Tehát, és, de még így sem lehettek készen másnap reggel. Hogy itt valami nagy gödröket ástunk, és hú, de jó lesz, és... Na, ebbe aztán tolhat Isten esőt rendesen. Ja. De nem ezért küldte Isten az esőt. Tehát Isten nem azt akarja, hogy te fejezd be az ő munkáját. Tehát ő szól, és te meg hitáltal befejezed azt, amit ő elkezdett, hanem Isten csak egyet kér. Csak tedd meg az első lépést. Csak kezdj el ásni. Nem az, hogy aztán egy gyönyörű, szép, kivakolt, kicsempézett, kiszigetelt gödrök legyenek, amiben aztán 50 évig tudjuk tartani az 50 évvel ezelőtt lehullott esőt. Hanem egy dolog. Kezdj el ásni. Mert amikor majd lesz még egy nap egy másik területen az életedben, ami szárazság lesz, és azt mondom, hogy kezdj el ásni, akkor megint el fogsz kezdeni ásni. Mert látod, hogy én tartom a szavamat. És ott volt az eső másnap reggel. Itt Isten meg akar áldani bennünket, meg akar áldani a gyülekezetünket, csak szóljunk egy szót. Megvalljuk a bűneinket Istennek, beismerjük, hogy elértünk a végünkre, odafordulunk hozzá, csak lépjünk egy lépést, ásunk. Vízfolyagos a kezünk az ásástól, beszakadt a körmünk az ásástól, kétségeink vannak, de ásunk. De ásunk. Ja, úgyhogy... Isten ott van a holnapunkban, és látja azokat a dolgokat, amiket te nem. És ebből a nézőpontból azt mondja nekünk, hogy hé, Balú, keresztül viszlek ezen. Keresztül foglak vinni ezen. Még nincs véged. A legjobb napjaid lehet, hogy régen voltak, de a java még csak hátra van. A gyerekeid azok nem fognak drogozni. A gyerekeid nem fognak eltávolodni Istentől. Én vissza fogom őket hozni. Ha meg is történik, én vissza fogom őket hozni. Mert gödröket ástál. Én meg tudom tenni, mert én vagyok az Úr. Semmi sem lehetetlen nekem, Balázs. És csak keresem azokat az embereket, akik szavamon fognak, és elkezdenek ásni. Csak elkezdenek ásni egy gödröt ezzel a völgyben. Úgyhogy imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, hogy Te vagy az életünkben. Te vagy a megváltó az életünkben. Te vagy a gondoskodó az életünkben, aki igazán törődik velünk. Aki tudja, hogy hogyan áldja meg az ő gyermekeit. Köszönjük, hogy nem kell tanácsokat osztogatnunk neked, hogy hogyan áld meg az életünket. Te ismersz minket. Te jól tudod, hogy mire van szükségünk. Te vagy a mi szabadítónk. Te vagy az, aki helyre tudja állítani a szívünket is. És csak köszönjük, hogy részt vehetünk a céljaidban. És lehet, hogy néhányunknak most döntéseket kell hoznunk itt, most. Kérdezd meg Istentől, hogy Uram, milyen gödröt kell ássak, vagy melyik gödröt ássam? Hogy felkészüljek az áldásra, az esőre. Kit hívjak el a gyülekezetbe? Milyen változáson kell keresztül menjek, Uram? Hogyan legyek fegyelmezettebb? Hogyan beszéljek másképpen a feleségemmel, a férjemmel, vagy a különböző körülményekben, vagy a gyerekeimmel? Milyen kapcsolatomnak kell változnia? De egy biztos, Uram, hogy én ásni akarok. Ásni akarok. Mert fel akarok készülni az áldás fogadásra. És annyira jó belegondolni, hogy egy olyan megváltónk van, aki teljesen elvégezte a munkát. Hogy nem kell nekünk semmit tenni a megváltásunkért. Ő megtette. És lehet, hogy van itt valaki ma, aki még soha nem fogadta el Jézus megváltását. Még soha sem bízott Jézusban. Akkor arra szeretnék bátorítani, hogy tedd meg bátran, mondj igent. Mondj igent Jézusnak. Csak szólj hozzá, fordulj felé, szólj hozzá szívedben. Mondd azt, hogy igen, Jézus, akarlak. Egy elveszett ember vagyok, bűnös ember, meghaltál értem a kereszten. És csak köszönöm, hogy megbocsátod a bűneimet. Én téged akarlak követni, életem hátralévő részében. Azt akarom, hogy te legyél az életem ura és királya. És hogyha ezt megtetted, akkor majd mondd el valakinek, hogy hoztál egy döntést Jézussal. Mondd el bátran valakinek. Köszönjük, Urunk! Az az imánk, Urunk, hogy segíts azt a gödröt ásnunk, amire elhívtál minket. Ne a másikét, hanem a magunk gödrét. Hogy felkészüljünk arra az áldásra, amit oda akarsz nekünk adni. Jézus nevében.